Azzal szeretném berugni ezt a rovatot, ami egyre tudatosabb. Minél idősebb vagyok, annál tudatosabban élem meg azokat a hajnalokat, amikor megyünk dolgozni nyáron, ebben a 3 hónapban, amikor a vegetáció már tényleg nagyon kívánja, hogy napi szinten tegyünk-vegyünk a szőlőben, akkor csak korán tudunk dolgozni. Egyrészt óvjuk saját magunkat, másrészt nem hiszem, hogy amikor 10-kor, 10:30-kor már 35 fok van, akkor van értelme annak, hogy kint legyünk a napon. Sem nekünk nem jó, sem a növényeknek nem igazából izgalmas. Ezért aztán már reggel 5-kor nekikészülődünk, és összerakjuk magunkat. Ez kíván egyfajta fegyelmet, egy időben le is feküdjél, mert másnap korán kell kelni, de ez semmi ahhoz az érzéshez, érzékeléshez, látványhoz, ami a hajnali nyár. És olyan kevés az a 3 hónap, amíg ez van, hogy minden egyes alkalmat így megfogunk, és tartjuk szorosan. Van, hogy amikor permeteznem kell, és a traktorral megyek ki, akkor állok egy kicsit, mielőtt elindulok, mert van egy olyan területünk, például a kokáér, ami a vértes lábánál fekszik, és a nap még nem jön föl 5 órakor, csak ilyen 5:30 körül bukkan elő, és van az, amikor megérkeznek a színek, és az estéből reggel lesz, és még teljesen csend van, még a zegerésző ölyvek sem repültek fel a starthoz, nem mozdul az állatvilág sem, mert az őzek, a vaddisznók, a nyulak már nyugovóra tértek, mert tudták, hogy innen izgalmas időszak jön, ha nem bújnak elő. Szóval így minden megállt, és várja azt, hogy elkezdődjön a nap. És te azt az időszakot, azt az 1 órát, ha úgy el tudod találni, hogy te is rendben vagy önmagaddal, akkor az a legnagyobb élvezetek egyike, ezt ilyen tudatosan megélni.
Ehhez csak csatlakozni tudok. Egy ideje magamtól felébredek reggel 5-kor. És amikor ránézek az órámra, és látom, hogy reggel 5 van, akkor nem azt szoktam választani, hogy akkor visszakényszerítem magam plusz 2 óra alvásba, hanem ilyen repesve, szívrepesve lépdelek ki halkan a nappaliba, és kimegyek a teraszra, és elkezdem nézni a fényeket, és tényleg azt lehet érezni ilyenkor, hogy tényleg a tied még a világ, még semmi nincs, még nem nagyon van autóforgalom, még lehet hallani a leveleket, ahogy a szél így játszik velük, tehát az a fajta csend van, és ezek a fények, ez semmihez nem fogható a május-június, amikor még nincs az igazi brutál meleg reggel, egy ilyen kegyelmi időszak az az érzésem. És kezded el, ezt mondjuk mondhattam volna korábban, de most mesélem, mert ez nem ezen a héten volt, hanem az előző héten, hogy hétvégén is ennyire korán ébredtem, és felvettem a sortomat, meg a tornacipőmet, és elmentem nagyon korán sétálni a Gellért-hegyen. Figyelj, mágikus, hogy teljes csönd van, teljes nyugalom van, hallod a madarakat, és olyan részeit fedezem föl utcánknak, ezt már nagyon sokszor megéltem, hogy szerintem minimum háromféle módon tudsz érzékelni egy várost, vagy azokat az utcákat. Az egyik, amikor vezeted a kocsidat, az egy viszonylag szűk észlelési lehetőséget ad, mert arra figyelsz, ami a forgalomban történik, meg az kicsi oldalra nézegetésekbe látsz valamit. A másik az, amikor nem te vezetsz, az egy egyel nagyobb szabadság, de amikor gyalog sétálsz át olyan utcákon, amiken egyébként át szoktál robogni rohamba valahova, az őrületes felfedezéseket tud adni. A déli pályaudvar környékén lévő utcákban most először vettem észre, hogy olyan csodálatos, modernista lakóépületek vannak, olyan bejáratokkal, olyan íves, kanyarodó, ilyen betonból kialakított, nem tudom minek mondjam, növényeket lehet elültetni, de hogy így ilyen betonból.
Mini promenád, vagy mi?
Nem is promenád, hanem nem tudom micsoda, tehát hogy úristen, fantasztikus volt ez a séta, tehát teljesen tudok kapcsolódni hozzád, és még egy, ami nagyon nagy örömet okozott nekem, amikor elkezdtük a brutalista előadást összerakni a Tündével a Brutalista című film kapcsán, akkor úgy érdekelt, hogy milyen képzőművészeti vonatkozásokat lehet rakni a film köré, és az egyik az az volt, hogy valahol olvastam, hogy a Brody fest.
Az Adrian Brody.
Az Adrian Brody, a főszereplő, akinek az anyukája a Sylvia Plahy, akinek a kiállítása egész nyáron megnézhető a Kapa Központban, és azt szívből ajánlom, mert egy nagyon jó élmény. Tehát az anyukája egy nagyon jó képzőművész. Az apukája nem festőművész, de az apukája is festett. Tehát, hogy ez úgy tökre értem, hogy őt miért érdekli ez a dolog. És akkor látsz egy színészt, aki nagyon magas színvonalon dolgozik, amikor a elsődleges szakmájában van.
Egy tehetséges színész.
Hát kiugróan tehetséges színész, mondjuk azt, hogy kiugróan tehetséges. És akkor megnézed, amiket fest, és én úgy voltam elég bátor ahhoz, hogy beemeljem az előadásba a dolgait, és nagyon radikálisan beleálljak abba, hogy ez igazán rossz művészet. Tehát, hogy sem nem újszerű, sem nem érdekes, nincsen benne semmi eredeti. Tök ránézel egy képre, és azonnal tudsz mondani két-három festőt, aki, hát azt szépen akarom mondani, aki inspirálta a Brodyt ezeknél a képeknél, de szóval közelebb járok a valósághoz, ha azt mondom, hogy akiket ilyen tényleg bődületesen lekoppintott. Tehát dolgokat, amik 30, 40, 50, 60 évvel ezelőtt már beíródtak a művészet történetében, azokat annyira ciki így fogni, és egy kicsit így lebutítva. Figyelj, a közhelyességnek, és az tényleg effektíve nem akarod elhinni, de rögtön elmondtam mellé, hogy szerintem, ha valaki egy valamibe tehetséges, az már csodálatos. Az annak nagyon örülünk. Tehát nem elvárás, hogy valaki több műfajban is, de mindenféleképpen meglepő, hogy amikor valaki egy karaktert megformál, és ilyen mélységben érti meg azt a másik embert, az hogy tud ennyire rossz képeket festeni. És nekem ez megvolt, ez a saját véleményem. Ezen nagyon sokat röhögött a közönség az összes Brutalista előadásunkon, amikor ez a blokk volt. Viszont egyik nap olvasgatom az artnews.com nevű felületnek a hírlevelét, amiben az egyik ottani képzőművészeti szakíró tényleg nem tudja hova moderálni már magát, és egyszerűen azt írja, hogy pusztító, amilyen képeket az Adrian Brody fest, és hogy miért nem szól már neki valaki. És utána elolvastam, és minden gondolatomat megtaláltam benne, egy olyan felfokozott dühösségi állapotból, de nagyon elegánsan megért cikk, hogy ilyen igazi elégtétel volt, hogy amit én itt Budapestről gondolok, azt a szakma is visszhangozza.
Nem tudjuk, mi a motivációja, lehet, hogy rekreációs célra a festegetés.
Annyian... Az tök oké lenne, de nagyon...
Komolyan veszi saját magát
és
ebben?
És túlzatosan komolyan veszi magát.
Szerintem valaki ezt tüzelheti, vagy biztos lehetnek galéristák, akik ebbe üzletet orrontottak, és mondják neki, te jó vagy, tehát egy ilyen burokba tartják, nem lehet?
Na de a Scarlett Johansson, akit szintén egy nagyon jó ízlésű művésznek tartasz, Scarlett Johansson, aki sok filmbe játszott vele, nagyon szereti a Brodyt, ő is úgy nyilatkozik a festészetéről, mint amit így komolyan kell venni. Tehát, hogy nyilván van ennek a sztárságnak egy olyan holdudvara, ahol lehet, hogy ezek az emberek maguk is úgy gondolják, hogy ez nagyon jó pofa, vagy nagyon blikfangos, tényleg üres és buta, ezt tudom mondani, és a cikk maga is erről szól, hogy ez üres és buta, és hogy ez kínos, hogy emellé bárki úgy szakmailag mellé áll.
Azért nézd meg legközelebbre, Léci, hogy mennyiért mennek az Adrian Brody képek, mert lehet, hogy egy második lába neki, egy ilyen financiális lába, hogy
ebből lehet.
Simán is nagy pénzeket keres belőle. Én, nekem új kedvencem van, egy guineai fiú, Falle Noikének hívják, hát figyeljetek, a Fallelelele című dal így nem hangzik túl izgalmasnak, nem? Így első.
Inkább viccesnek hangzik, mondd el még egyszer.
A Fallelelele, és ő jobban énekli, majd meghalljátok, de én imádom ezt a dalt, úgy, ahogy van. Falle Noike, még fogtok arralni róla.